helyünket elfoglalva a 380. dicséret három versének eléneklésével készüljünk az ige hirdetésére. 380. dicséretünk első három versét énekeljük.
Szeretném kérni a gyermekeket, bár most az átlagosnál sokkal kevesebben vannak, de ha gondolják, akkor külön istentiszteleten vehetnek részt, várják őket a templom előterében. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az az ige, melynek alapján szólni kívánok ma hozzátok, írva található Pál apostol Efézus beliekhez írt levelében, az Efézus beliekhez írt levél első részében, válogatott versekben, konkrétan a 4., 5. és a 10. versekben. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreink, kedves gyülekezet! Azt gondolom, hogy mindannyian örülünk és örülnénk annak, hogyha az életünk minden napját lelki áldások töltenék meg. Minden egyes nap úgy kelnél föl, és úgy tudnál nyugovóra térni, hogy Isten lelki áldásai ajándékként a tieid lettek, megkaphattad ezeket. Pál apostol, aki ezt a levelet írja, azoknak a Kis-Ázsiában lévő gyülekezeteknek, akik fiatalként picit megbotlottak, elgyengültek a kereszténység útján, az a Pál apostol igyekszik az áldást közvetíteni a híveknek. Pál apostol azért tudja közvetíteni az áldást másoknak, mások felé, mert ő megtapasztalta ezt, és megtapasztalja nap mint nap. Ezt tapasztalta a Krisztussal való találkozása során, ezt tapasztalta a szolgálatban, a pogányok felé végzett evangélium megfogalmazásában, és ezt tapasztalta Pál apostol később a szabadulásaiban is, akár fogságból, nehéz körülmények közül. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az áldás, mikor tudom, hogy a Teremtő Isten a forrása az áldásnak, minden üdvösséget hozó erőnek, mondhatnánk azt, hogy boldogulásnak, virágzást elősegítő erőnek, akkor az mindig hálára indít, hálára ösztönöz engem. Ez lehet a kiinduló pontja a hívő ember hozzáállásának, a hívő ember hozzáállásának a mindennapokhoz. Lehetnek olyan napok, jöhetnek olyan időszakok, amikor nem az áldás szavaival, az Isten dicsőítő gondolatokkal fordulsz a mindenható Teremtő felé, hanem inkább kérdésekkel, vagy netán olyan kész válaszokkal, vagy elutasítással, ami eltávolít az Istentől. A keserűséggel, elégedetlenséggel, félelemmel, irítséggel telt szív nem tudja dicsérni az Istent, nem tudja áldani a Teremtő Urat. Akinek a szívében keserűség, elégedetlenség, félelem lesz úrrá, oda nem tud beköltözni az a szeretet, amit az Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban adott nekünk. Ez egy kész tény, amivel szembe kell néznünk, amit el kell fogadnunk, és azt is tudjuk, hogy vannak pillanatok, órák, napok talán az életünkben, mikor nem jellemez bennünket a tiszta szeretet, a feltétel nélküli elfogadás, vagy az Isten szeretetének elfogadása. Pál ezt a levelet is börtönből írta. És képzeljük el, hogy az egész első fejezet szinte egyetlen egy mondatból áll. Egyetlen egy áldó mondatból, úgy is mondják ezt a teológiában, hogy ez egy doxológia, az Isten dicsőítő gondolat, ami a második felében egy imádsággá alakul át. És mégis a börtönben, a szorongatások között Pál apostol meg tudja fogalmazni azt a hálát, azt az áldást, amit Isten felé érez. A bezártságban, az elkülönítettségben sem kételkedik az Isten hatalmában, sőt tudja Pál, hogy ezeket elszenvedni, ez a szimpateó dicsőségére válik. Dicsőségére válik. Mert hogy néha a szenvedés, a gyász, a szomorúság bármilyen nehéz is, de ami dicsőségünkre válik, azzá válik, hogy te jobban megértsd és megismerd az Istent, közelebb kerülj hozzá, mert eljön olyan idő, amikor nem lesz semmi ezen a földön, semmi más, csak az Isten szereteted és az Istennel való kapcsolatod, ami aztán tovább élhet az élet után is. Pedig ő maga Pál tudja, hogy milyen reménytelen esetnek tűnt az élete. Ismeritek az életét, többször szóltunk már is róla. Volt-e reménytelenebb eset, mint Pál apostol, aki az örömöt, szeretetet, szerítséget, alázatot hirdető keresztényeket üldözte egy vak buzgó farizeusként, gyűlöletet keltve, magát Jézus Krisztus üldözte. Lelki áldás ez, amiről szeretnék beszélni nektek, mert a Szentlélektől származik. Ez jelentheti azt, hogy az életemben naponta kérhetem ezeket a lelki áldásokat, és azért is jöttünk el ma a templomba, nem azért, hogy eleget tegyünk egyfajta követelménynek, hogy az is számít már, hogyha valaki jelen van. A református istentiszteleten nem számít az, hogy valaki jelen van, hanem az számít, hogy milyen szívvel van jelen. Az számít, hogy milyen szívvel van jelen. Nyitott szívvel vagy itt jelen az istentiszteleten, nyitott szívvel figyeled-e, várod-e, és kéred-e az Istent, hogy téged ma megszólítson a prédikáción keresztül, az úrvacsora szentségében, abban a találkozásban, mikor veszed a kenyeret, és veszed magadhoz a bort, nyitott szívvel tudsz-e itt lenni, vagy egészen másfelé járnak a gondolataid. Mikor a hívő ember áldja az Istent, akkor dicséri őt, magasztalja. Úgy olvassuk az egyik zsoltárban, áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Vagy a 65. Zsoltár 3. versében ezt olvassuk, ezért téged áldalak, Uram, amíg élek, nevedet imádva emelem fel kezemet. Vagy ugyancsak a Zsoltárban, a 145-ben, minden Nap, áldalak téged, dicsérem nevedet, mindörökké, Uram. Ennek az áldásnak három időségben érkező következményét szeretném most megmutatni nektek. Három dologról, három időségről beszélnék, és nem titkol szándékkal, egy picit a Szent Háromság vasárnapra koncentrálva, először a Teremtő Istenről, mint aki a múltbeli áldást elkészítette, a Fiú Istenről, aki által mi a jelenben átélhetjük azt, hogy örökbefogadottak vagyunk, hogy gyermekek vagyunk, és a harmadik pedig a Szentlélek Istenről, aki egységesít, egyesít bennünket azokkal, akik szintén Jézus Krisztusban hisznek, szintén vallják őt egyedüli Úrnak, egyedüli megváltónak, nem a látható, hanem a láthatatlan Istenben, láthatatlan egyházra koncentrálva. Először is a múltbeli áldásról szólunk. Azt olvassuk, hogy kiválasztott magának a világ kezdete előtt az Isten, és emlékszem erre a szép énekre, sokszor énekeljük, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél, még mit sem tudtam rólad, én tulajdonoddá tettél. Ezt a keresztelés előtt szoktuk énekelni. Pálnak ezt a, azt gondolom, minden hívő embernek, másnak is, nekem is, neked is alapélménye, saját maga kiválasztása. Nem csak akkor, mikor valaki egy munkát elkezd, és kiválasztják, mert ő képes annak elvégzésére, mert megvannak az adottságai, a talentumai, a felkészültsége ahhoz, hogy azt elvégezze. Úgy is mondhatnánk, hogy professzionális ember azon a területen, ahol dolgozik. Ezt a magyarok nehezen tudják elfogadni, de a németek mindig hangsúlyozták, és nagyon tetszett ez bennük, hogy aki elvégzett valamilyen iskolát, abban ő professzionális, még akkor is, hogyha nem kitűnően végezte el, akkor is ő teljes egyéniségével annak szenteli az életét, és ezt mindig díjazni, és mindig becsülni kell valakiben. Becsülni kell valakiben, hogy egy adott területen hivatást választ, és arra rászánja az életét. Nagy baj az Magyarországon, hogy mindenki mindenkit kioktat, és tudja azt, hogy hogyan kellene csinálni az asztalosnak, vagy a kovácsnak, vagy a kertésznek, hogyan kellene dolgozni, mindenki beleszól a másikba. Tisztelni kell a másikat, tisztelni kell a másik elhívását is. Kedves testvéreim, Isten a világ kezdetétől a világ végezetéig, ahogy ismerjük a heidelbergi KT-ból, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjtött magának. Úgy olvassuk, hogy gyűjt magának, mert hogy ez egy jelen idejű, még most is gyűjt magának. Azt oltalmazza és megtartja, és hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Ezért nagyon fontosnak tartanám, hogy KT Isten tiszteleteket is tartanánk. A régi református hagyományban ez úgy volt, hogy a vasárnap délutáni Isten tiszteleteken magyarázták a KT-t, konkrétan a heidelbergi KT-t, és azt gondolom, hogy ránk férne egy picit, hogy mi is átvegyük újra azt a KT-t, amit biztos mindenki a konfirmációja során megtanult, és felmondott, és a mai napig is ismer és tud, és ennek alapján gyakorolja a hitét. Kedves testvéreim, ez az összegyűjtés, a kiválasztás, kihívott minden népből egy lelki népet itt, ahogy énekeltük. Kihívott minden népből egy lelki népet itt. Nem testi népet hívott ki, nem lelki népet hívott ki az Isten. Talán többen vannak, akik méltatlannak érzik magukat itt most a templomban. Úgy gondolják, ők reménytelen esetek Isten előtt, őket nem választhatta ki az Isten érzések, melyek egy adott helyzetben, élethelyzetben meghatározzák az életedet, a gondolkodásodat. Azonban nem a te érzéseidtől, és nem a te kedvedtől, és a sikereidtől, vagy a kudarcaidtól függ az, hogy te ki vagy-e választva Isten előtt, vagy nem. Nem tőled függ, és nem a te gondolataidtól függ ez. Jézus azt mondta a tanítványainak, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Jézus Krisztus maga az, aki választott titeket, választ most is titeket, élő templomul, szent papsággá választ, egyetemes papsággá választ, még hogyha annyira gyengék és elesettek vagyunk, mint azok az emberek, akik ott az első pünkösd idején bezárva a négy fal közé, imádkoztak a magányukban, és egyszer csak megérkezett, megjött az Istennek a szent lelke, áttörte a korlátokat, áttörte a falakat, és tüzes lángnyelvek formájában rászállt azokra a tanítványokra, akik ott voltak, azokra a tanítványokra, akik tényleg méltatlanok lettek volna, mert volt az egyik, aki elárulta, a többi szétfutott, és önmagában megtagadta azt a Krisztust, akit elfogtak és keresztre feszítettek, méltatlan lett volna, és azt gondolom, mindenki méltatlan lenne az Isten előtt. Egy ember sincs, aki igaz és megállhatna ő előtte, de mégis ő kiválasztott bennünket. Az első lépés nem a te döntésed, mindig az Istennek a döntése. Az, hogy kiválaszt valakit az Isten, az nem a te döntésed, hanem mindig az Isten döntése. Ő az, aki mindig feléd közeledik, ma is feléd közeledik, akár az ige hirdetés során, az ő szent lelke által, titokzatos módon, vagy a szent sákramentumban, valahol ő közeledik feléd, és ezt a közeledést neked valahogy kezelned kell. Te mit kezdesz ezzel a közeledéssel, hogy valaki ott kopogtat, és szeretne melléd ülni, szeretne veled lenni, ha kell betakarni, segíteni, vigasztalni, ha kell, akkor arrébb tolni, de az Isten szeretne veled lenni. És erre neked válaszolni kell, ezen az Isten tiszteleten is válaszolni kell, és az életed minden napján válaszolni kell, hogy te akarod-e az Istent, akarod-e őt követni. Kedves testvéreim, Sámuel próféta Saul király elvetetése után útnak indult, hogy Isten lelke vezetésével megkeresse azt, aki a következő király lesz, és Isai házába érkezve felálltak a szép, daliás ifjak, a testvérek vele szemben, és ő megvizsgálta őket. Ki lesz a király? Ki lesz az utód? Ki az, akit kiválasztott az Isten? Azonban Isten lelke nem erősítette meg egyik fiú láttán sem Sámuel prófétát. Hiába nézte őket, hiába nézte meg, olvasta el a szép önéletrajzukat, háromoldalas önéletrajz, és hihetetlen sok munka a mögötte. Hiába nézte meg a képességeiket, hiába nézte meg a bizonyítványaikat. Az Isten szent lelke nem vezette őt oda egyikhez sem. És akkor megkérdezte Isaitól, hogy nincs még egy fiad? És Isai azt válaszolta, de van egy kisfiam, aki kint van és őrzi a nyájat. És mikor oda megy, közelebb hozzá, kint a mezőn, ahhoz a Dávidhoz, aki később király lesz, akkor az Isten lelke viszont szól neki. Aki igaz, hogy egy piros posgás gyerek volt, egy rátermett srác volt, de még egy fiatal gyerek volt. És ő nem azt nézi, amit a szem lát, hanem azt nézi ez a Sámuel próféta, ami a szívből jön, ami a szívből származik. Mert ahogy szépen mondja, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. Még egyszer elmondom, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. Lehet, hogy méltatlannak érzed magad a kiválasztásra, mert nincs semmi benned olyan, amit fel tudnál mutatni, akár az egyházban, a munkahelyeden, a családodban. Nincs benned erő, mert gyengének érzed magad, nem gondolod, hogy Isten nagyobb feladatokra is képessé tenne téged, de Isten azt nézi, ami a szívben van. Ami nagy akadálya lehet a kiválasztásnak, és csak röviden szeretnék erre utalni, ez a hübrisz, ez a gőg. A kereszténységünkbe beszüremkedett, püspök úr is sokszor prédikál erről, nem is értem miért. Hát, kedves testvéreim, az Isten akaratával ellenkező emberi magatartás és az elbizakodottság a bűn, a gőg, és az a hübrisz. Az Isten akaratával ellenkező emberi magatartás, mikor már nem az Istenre hallgatok, hanem csak a saját magam magyarázatára, saját magam gondolataira, az öntelt gőgös ember csak önmagára, saját gondolataira, saját sikereire tekint, nem tekint másra, nem, úgy mondja a német, nem teamfähig, nem csoportban, nem közösségben gondolkozik, hanem csak saját magában gondolkozik, neki vannak elképzelései, neki vannak tervei, és azt végig is fogja hajtani, meg is fogja tenni, ami a munkahelyen lehet, hogy működik, egy gyülekezetben, egy egyházban nem működik szerintem. Ez az egyházban is nagy kísértés, mikor az egy igazságban az enyém emberek kezdenek el irányítani. Most itt nem gondoltam senkire. Nem közösségben gondolkoznak, tehát ezt még tetézi azzal, hogy Isten teljesen kiadják a számításból, kedves testvéreim. Kedves testvérek, azonban nem csak a múltbeli kiválasztás az, mely bennünket megerősíthet, hanem a jelen lévő kapcsolat is az Istennel, mely elől ő sohasem zárkozik el. Ez a második pont, amiről szeretnék beszélni, fiaivá, gyermekeivé vagy leányaivá fogad, fiaikat ír, de természetesen a lányra is érthetjük, örökössé tesz bennünket, ez az itt és a mostban történik. Előre is elhatározta, hogy fiaivá, örököseivé fogad minket Jézus Krisztus által. Nem megtűrt személy vagy a keresztények családjában, és ezt szeretném hangsúlyozni ezen az Isten tiszteleten is, nem megtűrt személy vagy a családban, hanem családtag vagy, és azokkal a teljes jogokkal felruházva vagy családtag, amely mindenkinek kijár, aki elfogadta és megéli a Jézus Krisztussal való kapcsolatot. Nem megtűrt személy vagy, ahogy egyszer hallottam valahol, hogy csatolt rész, ahogy egyszer ezt elmondták, hanem közösségnek a része vagy, ennek következményei vannak. A következménye az először is, hogy bizalommal fordulhatunk az Atyához. Bizalommal fordulhatsz az Atyához. Életünk minden napján megszólíthatod az Istent. És néha tudom, hogy pont ez a legnehezebb, hogy megszólítsd az Istent. Nincsen előéleted, nem tudod, hogy kell megszólítani, nem tudod, hogy hogyan kell imádkozni. Nem tudod, hogy hogyan kellene elmondani azt a belső kint, panaszt, fájdalmat az Istennek, amit érzel belül. Higgyétek el, nagyon sokszor segít, és feleségem szokta ezt mindig hangsúlyozni, hogy az imádságban, ha egyedül is vagy egy szobában, mondd ki hangosan az Istennek az imádat, és az Isten meg fogja hallgatni az imádat. Mondd ki hangosan az imádságodat, azt az érzést, ami benned van, mert az Isten ott van jelen az ő szent lelke által akkor, hogyha te hittel elfogadod és kéred, hogy hallgasson meg téged. De csak bizalommal lehet az Istenhez fordulni, bizalom nélkül semmit sem ér. Mert talán azt mondjuk magunkban, hogy a környezetem miatt ezt nem tudom megtenni, mert nincs egy belső szobám, ahol elhúzódhatnék, mert folyamatosan feszültségben élek, stresszben vagyok. Nem tudom atyának szólítani, bizalommal hozzáfordulni, mert az anyám és az apám soha nem tanítottak meg engem szeretni. Nem tudom egyszerűen elfogadni az Istent, hogy engem valaki csak úgy minden feltétel nélkül elfogad, amikor valakit elvett tőlem, akit viszont én feltétel nélkül szerettem. Nem tudom elfogadni az Istent, mert azt tanították, hogy csak az kap szeretetet, aki szeretetet ad, mert nem tett semmit az asztalra. Honnan érkeztél, kedves testvérem, milyen bizalmi deficittel jöttél ma el az Isten házába, vagy éppen már évek óta ebben élsz, ezt neked kell tudnod, és ezzel neked kell szembenézned. Tudjuk, hogy árat kifizették értünk, ez a második része ennek. Jézus Krisztusban egészen közel enged magához az Isten. Nem én nekem kell hajtanom, hanem ő benne, ő általa tapasztalhatom meg Isten befogadó szeretetét. Az Atya megbocsátott nekem, és elfogad engem. Ez a kereszténység egyik alaptétele. Megbocsátott nekem, egyedül Jézus Krisztusért bocsátott meg, és elfogad engem. Én nem tehetek soha semmi olyan jót, hogy az Isten engem jónak fogadjon el. De ezt valaki megtette, értem. Az Atya megbocsátott nekem. Az Isten dicsőítésnek, magasztalásnak egy lényeges lépése, hogy ezt ki tud mondani, hogy az Isten nekem megbocsátott, és elfogad engem az Isten, így, amint vagyok, sok bűn alatt, ahogy majd fogjuk énekelni. Ha ezt ki tudod mondani, hogy elfogadott téged az Isten sok bűnöd ellenére, akkor egészen másképp tudod dicsérni és magasztalni az Istent. Nem formaság lesz számodra, hanem belsőből fakadó a mély tartalom. És a harmadik kis része ennek, hogy felelőssége is jár ez, hogy fiaivá, örököseivé fogad bennünket az Isten, az Atya nem kényeztet el bennünket, az életünk eseményeiben láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy néha megfed bennünket az Isten, és móresre tanít, móres, ebből van a etika szó, móresre tanít bennünket az Isten, illetve ez van az etika szóból, a latinból. És ez a móresre tanítás, ez nekünk nagyon fáj. Nem szeretjük, mikor móresre tanít. Azt szeretnénk, hogyha minden egyes napunk, minden egyes pillanata az ő dicsőítésével telne el. Nem szeretjük, mikor az Isten bennünket olyan utakra visz, mikor falakba ütközünk, vagy éppen lesodródunk az útról. És az utolsó gondolat, hogy nem csak a jelenre és a múltra vonatkozik ez a szép áldás, amit mondtam nektek, hanem a jövőre is. Krisztusban egyesít bennünket az Isten. Az egyház, a láthatatlan egyház jövőre is gondol Pál, és pontosan azért, mert sok gyülekezetnek írta ezt a levelet, tehát a több gyülekezetnek is írta, ez egy körlevél, az efézusi levél. Ő, mint a pogányokért oly nagy elhívást, felelősséget érző apostol, méltán írja a gyülekezetnek ezt, hogy Krisztusban egybe foglal mindeneket. Mert már akkor sem voltak egyességek a gyülekezetek között, még a gyülekezetek között sem, gyülekezetekben sem. Hát gondoljunk a korintusi gyülekezetre. Egyszerűen nem tudtak megegyezni. Tessék megnézni az egyház történelemben, hogy milyen hosszú folyamat lett az, hogy végül is el tudták azt fogadni, hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól is született. És milyen hosszú évszázadokon keresztül sikerült kiformálni azt, hogy el tudták fogadni, hogy ez az apostoli hitvallás, amit mi elmondunk, Ez mindenki számára egységesen elfogadhatóvá válik. Kedves testvéreim, az egyház nem barikádozhatja be magát a világtól, Pál apostol is hangsúlyozza több helyen, mert ha így lett volna, akkor nem lett volna a pogányok apostola, hanem egy zsidó szekta marad önmagában a kereszténység. Az az egyház, amelyik ezt teszi a világ szemében, az képmutató. Az a közösség, melyik körülfalazza magát, egy körülfalazott egyházban él, a maga önelégült, visszahúzódó, szeretetlen módján érdemel kritikát. A Pál ettől tartva nem ment volna a pogányokhoz, vagy Péter apostol nem érti meg akkor azt a látomást, mikor lepedőben az a sok-sok csúszómászó leszállt, és nem érti meg azt a mondatot, hogy öld és egyed, hogy ez mit jelent, hogy azt jelenti, hogy a pogányok felé is ki kell nyílni, és hirdetni kell az evangéliumot, Jézus Krisztus evangéliumát, akkor ma sok helyen nem lenne keresztény gyülekezet. Azonban, kedves testvéreim, az egyház az a közösség, ahol nem Jézus Krisztus evangéliumát, hanem Jézus Krisztus evangélium az elsődleges, nem személyes, mély belső meggyőződésből indul ki, akkor elfeledkezik a küldetéséről, és az ugyanolyan tévútra vezető, mint hogyha csak a négy fal között éli meg a kereszténységét. Pál apostol rengeteget tett emberekért, de az első egy személyes döntése volt az életében, mikor Jézus Krisztus megjelent neki, és ez a személyes döntés, mint hogy téged is folyamatosan arra sarkal, hogy te is választ adj a hiteddel, a cselekedeteiddel, ugyanúgy neki is választ kellett adni a Jézus Krisztusra ott a damaszkuszi úton, hogy elfogadom ezt, és három napi vakság után fölismerem, hogy Jézus Krisztusnak az apostola leszek, vagy nem. És ehhez még az is hozzátársult, hogy a tanítványok, az keresztények, akiket ő addig üldözött, természetes módon elutasítóan viselkedtek először vele. Mondhatta volna Pál apostol, hogy akkor mégsem ez az én utam, mert nem fogadnak el engem, hiszen teljesen kizárnak a közösségből. És Pál apostol nem tette ezt, hanem rengeteget tett azért, hogy sokan megismernék magát, az Úr Jézus Krisztust, a feltámadott Urat. Kedves testvéreim, a Krisztussal való találkozás az életének az alfája és az omegája volt. És azt gondolom, hogy minden egyes gyülekezetnek és minden egyes egységnek, közösségnek, ökumenének ez lehet az alapja, hogy minden egyes tagnak van egy személyes találkozása a feltámadott Úrral. Ahogy az emmausi tanítványok nem ismerték föl először Jézus Krisztust, és Jézusnak kellett közbelépni és segíteni, hogy ki is az a Krisztus, aki ő maga, a feltámadott, úgy segít nekünk is az ő szent lelke által erőtlenségeinkben, hogy felismerjük az Urat. Nem a világgal való egységről beszél itt Pál apostol, hanem olyan közösségről szól, akik Krisztusban egyek, Krisztus központúak, egyben tartó kötelékük egyedül Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az egyház a kiválasztottak közössége, amelynek te is tagja vagy, és hiszem, hogy az is maradsz örökkön örökké. Hiszem, hogy minden egyes úrvacsoránál megerősíthetjük ezt a közösségünket, mert háromféle áldásban hiszünk, az időségben, a múltbeli áldásban, amely a kiválasztás, a jelenbeli áldásban, amely gyermekké örökössé fogad, és a jövőbeli áldásban, hogy Krisztus egyesít mindeneket, mindenkit, akik ők elfogadják, mindegy, hogy milyen felekezethez tartoznak, mindegy, hogy milyen templomba járnak, de a látható, láthatatlan egyházat egyesíti az Isten. Amen.